Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján, más néven reménység vasárnapján. Ugye múltkor megbeszéltük, hogy hogy vannak egymás után a vasárnapok, ítélet, reménység és örök élet vasárnapja az utolsó három vasárnap az egyházi esztendőben, amikor arra emlékeztet minket Isten igéje, hogy nagyon komolyan kell vennünk az utolsó dolgokat, a végső dolgokat, hogy lesz ítélet, hogy nekünk az ítéletben egyetlen reménységünk csak az Úr Jézus lehet, aki meghalt és feltámadt értünk, és akkor van örök életünk, ha az Úr Jézusban mi bízunk és hittel fogadjuk el azt, hogy értünk történt mindaz, ami a Golgotai kereszten volt. Ennek a jegyében köszöntöm szeretettel a testvéreket. Az útmutató heti igéje a 2 Korintus 5.10-ből így hangzik. Minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé. És Ézsaiás könyvéből a 40. fejezet 5. verse. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Hát legyen így, lássuk meg az Úr dicsőségét, már most is sok mindent láthatunk belőle és tapasztalhatunk, erős vár a mi Istenünk, és áradjon kiránk Isten szent lelke, tegye áldottá ezt a mai Isten tiszteletet. Ma az Eke énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket, a kezdő énekünk a 251-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Énekeljük most a 35-ös ének első versét. teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Énekeljük a második versszakot.
Kezdetben teljes az öröm,
testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Énekeljük a harmadik versszakot.
Kezedben bátran sírhatok,
imádkozzunk. Urunk, ébreszd fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjára, reménység vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31-től a 46. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 25. fejezet 31. versétől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 211-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második levelében, az első fejezetben, a harmadiktól a tizedik versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a második tesszalonikai levélből olvasom, az első fejezet harmadik versétől. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim,
amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen.
Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy alakult az egyházi rendben a beosztás, hogy egymás utáni vasárnapokon tesszalonikai levelekből van az igehirdetés alapigéje. Emlékszünk talán rá, akik múlt vasárnap is itt voltunk az istentiszteleten, vagy hallgattunk evangélikus igehirdetést, hogy múlt vasárnap az első tesszalonikai levélből hangzott az igehirdetés alapigéje, amikor az volt a téma ott az első gyülekezetek, az első keresztények életében, hogy Jézus közeli eljövetelét várták, arra számítottak, hogy nagyon rövid időn belül Jézus második visszajövetele megtörténik. Ugye volt olyan mondata Jézusnak, hogy nem múlik el ez a nemzedék, hogy ezek benne teljesednének, és ők teljesen biztosak voltak abban, hogy ők nem fognak meghalni, hiszen Jézus hamarabb visszajön, mint ahogy ez a pillanat eljöhetne. És aztán szembesültek azzal a ténnyel, hogy hívő testvérek, akik átadott életű, megtért, újjászületett emberek voltak, a gyülekezet tagjai, meghaltak. És ott álltak tanástalanul a testvérek, hogy hát akkor most mi van ezzel? És nagyon nagy zavar támadta gyülekezetben. És Pál apostol erre válaszul, írja meg az első tesszalonikai levelében azt a részt, amivel múlt vasárnap foglalkoztunk, aminél ugye az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz akkor a hívőkkel, hogyha már halottak, mikor az Úr Jézus majd visszajön ítélni ítéletre, és akkor ugye Pál apostol nagyon világossá teszi azt, hogy nem az a kérdés az ítéletkor, hogy valaki testi értelemben élő vagy halott, hanem az a kérdés, hogy lelki értelemben élő-e. És hogyha valaki hitre jutott, hogyha elfogadta Jézus Krisztust, ha hiszi azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és ezért az ő bűneire van bocsánat, és neki van örök élete, akkor igazából az egy másodlagos kérdés, hogy ő egyébként a testi életben még itt van-e, vagy már éppen meghalt és eltemették. És ez volt a legfontosabb üzenete ugye a múlt vasárnapnak, ítélet vasárnapnak, hogy az a nagy kérdés és az a kulcskérdés, hogy Jézus az én megváltóm-e vagy sem. Ha igen, akkor semmi félnivalóm nincsen, ha nem, hát akkor valóban nagy bajban vagyok. Na és ezután most a második tesszalonikai levélből kaptuk a prédikációs alapigét, és ez az ige szakasz is a végidőkkel foglalkozik. De, hogy itt miről van szó, itt fontos tudni azt, és ez egy nagyon rövid levél, a második tesszalonikai levél, ha hazamegyünk és van időnk rá, vagy azt érezzük, hogy tényleg az Úr akar nekünk mondani valamit ezen a két levélen keresztül, akkor érdemes leülni és végigvenni ezeket a fejezeteket. A második tesszalonikai levélnek a második fejezetében van szó igazából arról, ami miatt Pál apostol ezt a második levelet megírja. Mégpedig az, hogy hamis tanítások jelentek meg a gyülekezetben, és ezek a hamis tanítások a végidőkkel kapcsolatos hamis tanítások, amikben ráadásul nagyon sokszor az apostolra hivatkoznak, még levelet is írtak az ő nevében, ami egy hamis levél volt, és óriási zavart keltettek a gyülekezetben. A legfontosabb tanításuk az volt, hogy már elkezdődött az ítélet, már itt van az Úr napja.
És ez olyan mértékben hatott a gyülekezetre, a zavar az azt jelentette, hogy egyrészt rettegést töltötte el őket, másrészt pedig lebénította őket, hogy betöltsék azt a küldetésüket, feladatukat, amibe az Úr őket beleállította. Tehát az, hogy az Istennek tetsző életet meg tudják élni, annak elvette az erejét ez a tévtanítás, meg aztán azt is, hogy a világ felé betöltsék a hiteles szolgálatukat, hogy megszólítsanak másokat az evangéliummal. Mert abban voltak, hogy de hát már itt a vég, tehát igazából most már akkor ezeket az utolsó lépéseket megtesszük, mert pillanatokon belül elragadtatás, és akkor már az Úrnál vagyunk, és kész. És azt mondta Pál apostol, hogy de hát erre nincs kijelentés az Úrtól. Sőt, nem mondta azt az Úr, hogy már most itt van az Úr napja. Ez egy hamis tanítás. Nekünk nagyon fontos, hogy az igére kell figyelni, és azt szerint kell élni, meg azt szerint kell megvalósítani a dolgainkat, a gyülekezeti, meg egyéni szinten, ami illeszkedik az Úr akaratába, és nem kell előrébb szaladnunk olyan dolgokba, ahol még nem tartunk. Meg ki tudja, hogy egyébként a mi életünkben ez bekövetkezik-e Krisztus visszajövetele, vagy nem. Szóval ez volt az oka, hogy Pál ezt a levelet megírta. És mielőtt erre a témára rátérne, előtte az első fejezetben az alapokat lehelyezi. Egyrészt azt, amiben erősek a tesszalonikaiak, visszavezeti őket oda, hogy emlékezzetek vissza, hogy hol vagytok. Hát hálaadással tudok gondolni rátok. Hát a hitetekről, meg az egymás iránti szeretetetekről másoknak tudok bizonyságot tenni, hogy igen, üldöztetések vannak ott, megmaradtok ezekben az üldöztetésekben. Hogy tudjátok azt, hogy mi van az ítélettel, Krisztus visszajövetelével. Ezek az alapok, ezeket ne felejtsétek el. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Na és akkor, ezzel kapcsolatban, tehát én most nem akarok a tévtanítás részére tovább menni, mert nem az az alap, igen, hanem koncentrálni arra, hogy mi van kijelölve erre a mai vasárnapra, innen az első fejezetből, a harmadik verstől a tizedik versig terjedő részből. Mi a legfontosabb üzenete ennek a felolvasott ige szakasznak? Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a felolvasott ige szakasz második felében található, ahol az ítélet utáni helyzetről beszél Pál apostol. És mit mond erről? Az egyik, hogy lesz ítélet. Ez nem vita kérdés, ez nem szavazás kérdése, ez nem tetszik, nem tetszik kérdése, lesz ítélet. Az Úr ezt megmondta, lesz ítélet. És utána az ítélet után kétféle helyzet alakul ki. És ez vagy-vagy helyzet. Tehát nincs köztes állapot, nincs ez a jaj, de jó, mindenki üdvözül, mert Isten szeret, és akkor ez ilyen nagyon népszerű gondolat egyébként minden korban, mai korunkban is. Ilyenről nincs szó. Az üdvözül, aki az Úré, és aki nem az Úré, az pedig a másik helyre, a kárhozatba kerül, az örök büntetésre, ugye így fogalmaz itt Pál apostol. Tehát eldől a folytatás ott az ítéletkor. És először arról beszélnék, hogy mit mond itt ez az ige azokról, akik örök pusztulással bűnhődnek. Azt mondja róluk, hogy ezek azok az emberek, és engem ez nagyon megfogott ez a megfogalmazás, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek Jézus Krisztus evangéliumának. Nem ismerik Istent, nem engedelmeskednek Jézus evangéliumának. Most belemélyedtem jobban ebbe az ige szakaszba, nekem eddig ez nem tűnt fel, de most nagyon megérintett, hogy itt nem feltétlen ugyanazokra az emberekre igaz mind a kettő, hanem két tipikus csoportot emel ki Pál apostol, akikkel ő, ugye a maga korában nagyon sokszor találkozott. Akik nem ismerik Istent, azok a népek, azok a pogányok, akiknek nincs ismeretük az egy igaz Istenről, a világ teremtőjéről, az élet forrásáról, gondviselőről, aki a szabadulás útját az ő fián keresztül elkészítette a világ számára. Akik nem ismerik Isten, azok természeti erőket istenítenek. Fölruházzák ilyen-olyan nevekkel, megvan a ilyen mitológia, olyan mitológia, iskolába jártunk, ezeket meg kellett tanulni, kár volt, mert sokan nem vitt minket előrébb, de hány ember természeti erőket istenként tisztel és bálványoz. Mert nem ismeri az Istent, hanem ilyeneket ismer. Aztán bálványozzák az emberi kéznek a csinálmányait. Azokat a csinálmányokat, amiket lehet ide-oda rakni, és azt mondják, hogy hát ez az Isten, de azzal, hogy ők megcsinálják, azzal azt fejezi ki, hogy na de én mondom meg ennek az Istennek, hogy mit csináljon meg, hogy csináljon. Aki így gondolkodik az Istenről, ilyen emberi kés csinálmányaként akar uralkodni az Isten felett, az nem ismeri a mindenható Isten. Annak halvány fogalma sincs róla, hogy kicsoda a szent és fenséges Isten. Akik nem ismerik az Istent, azok örök pusztulással bűnhődnek. Vagy akik babonás félelemmel tekintenek mindenféle jelenségekre. Akik rabjai ezeknek a babonáknak, mindent ennek rendelnek alá, levénítja az életüket. Azok tulajdonképpen istenként tisztelik ezeket a babonás hiedelmeket meg dolgokat. És nem csak régen, hanem ma is. Hány ilyen megkötözöttség, meg hány ilyen megnyomorított élet van? Mert nem ismerik az Istent. De annak nem csak mostanra van hatása, hanem a későbbiekre is. Vagy akik embereket dicsőítenek. XY-okat, akik valami miatt kiemelkednek. Vagy saját magukat, mert hogy úgy gondolják, hogy ők emelkednek ki. Vagy a humánumot, az emberséget. Hát micsoda istenítése folyik ennek is? Az embernek a magasra emelése. Itt van az órunk előtt. Mennyi nyomorúság származik ebből? Aki ezt megteszi, aki így él, aki ezt hiszi, az nem ismeri az Istent. De az nem csak a mostani életére lesz hatással, hanem a későbbiekre is. Azt mondja Pál apostol itt ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, hogy akik nem ismerik az Istent, azoknak az ítéletkor, az ítélet után az örök pusztulás bűnhődése lesz a sorsuk. Félelmetes. Még van lehetőségük ezen változtatni, mert még itt vannak. De ha kivárják ilyen állapotukban az ítélet pillanatát, akkor utána már nem lesz ezen lehetőségük változtatni. Aztán a másik, amit mond Pál apostol ebben a mondatban, itt a 8. versben, hogy akik nem engedelmeskednek Jézus Krisztus evangéliumának. Ugye az első csapat volt a pogányok. Ez a másik, Isten népének a tagjai. Mennyire döbbenetes. Pál apostol is ment a missziói útjain, mindig ezzel a két csoporttal találkozott. Először zsidóknak hirdette az evangéliumot, amikor nem kellett, ment a pogányokhoz. Ez a két csoport, akit megszólított. Isten népének a tagjai, akik nem fogadták el az evangéliumot, Jézus Krisztus evangéliumát. Nem engedelmeskedtek. Azt mondja a görög szöveg, nem hallgattak oda. Tehát nem egyszerűen csak ilyen erkölcsi értelemben vett engedelmességet jelent ez, vagy életfolytatást jelent, hanem azt a befogadást, a meghallását az evangéliumnak. Azt, hogy én nem csak hallottam róla, hanem úgy hallottam meg, hogy az az én életemre hatással van, és átrendezett mindent. Jézus Krisztus evangéliuma. És azt mondja Pál apostol, hogy akik az Isten népének a tagjai, akik ismerik az Istent, mert a szövetségéhez tartoznak, de nem fogadják el Jézus Krisztust, azoknak ugyanaz lesz a sorsuk az ítéletkor, mint azoknak, a pogányoknak, akik egyáltalán nem ismerték az Istent. És ez nagyon kemény dolog, drága testvérek. Nagyon kemény dolog, mert ha valaki nem fogadja el Jézust, mert valami mást vár, valami más messiást, győztes királyt, és nem az Úr szenvedő szolgáját, akkor annak nem csak a mostani életére, hanem az örök életére is hatása lesz. És mi volt itt a legnagyobb probléma? Azzal, hogy Jézust sokan nem fogadták el, és hadd terjesszem itt ki Isten mai népének a tagjaira, hogy akik törvény alapján élnek, törvény alapján akarnak igazságot az Istennél, A saját cselekedeteik, kegyességük alapján akarnak megigazulni. Azoknak ugyanez a sorsa ma is, mint akikről itt az ige beszél. Mert üdvösség csak kegyelemből, hit által lehetséges. Azt mondja ezekről Pál apostol, hogy gyötrődéssel fizet az Úr nekik, azoknak, akik gyötörték és üldözték az övéit. Azokat, akik például a tesszalonikaiak, akik nagyon jól ismerték az üldöztetés helyzeteit. Na ez az egyik, amiről beszél Pál apostol ebben az ige szakaszban. Hogy az ítélet utáni egyik helyzet az, ahová az jut, akinek nem kellett Jézus, és mindaz, amit Jézus felkínált. A másik viszont, és ez a örömhír oldala ennek az igének, hogy nem csak ez van, hanem van az is, ahol az Isten országa kiteljesedik, ahol felragyog az Úr dicsősége. Ézsaiás proféciában is, hallottuk már a liturgia szavaiban, ahol felragyog az Úr dicsősége, és körülveszi azokat, akik az övéi. És ezekről, akik az övéi, és akiknek része van az üdvösségben, az örök életben, az Isten országában, a következőket mondja el Pál apostol ebben az ige szakaszban. Az egyik, hogy volt jellemzőjük, ami előtte volt jellemző rájuk, a másik pedig, hogy van olyan, ami utána, az ítélet után lesz jellemző rájuk. És hogy melyek ezek? Hát előtte, hogy az Úr Jézusban való hit mindenek előtt volt számukra, és ez a hit nőttön nőtt folyamatosan. Nem stagnált, nem vegetált, nem úgy maradt egy bizonyos állapotban, hanem az Úr Jézusban való hitük nőttön nőtt. És ez egymás iránti szeretet megvolt, megmaradt, és erősödött, gazdagodott bennük. Akiben ugyanaz a lélek és ugyanaz a hit volt, azok között ennek a kapcsolatnak erősödnie kellett. Ez a jellemzője az előtte lévő időszaknak. És még valami. Az álhatatosság az üldözések közepette. Azok között az üldözések közepette, amelyek természetesek. Mert nem ígérte Jézus azt, hogy aki megtér, újjászületik, annak itt a földön csupa jóban lesz része. Sokszor, aki megtér és újjászületik, sokkal több nehézségen kell keresztül mennie ebben a földi életben, mint az, aki ott marad a világba és pogányként éli le az életét. Mert a hívő embernek nagyon sokszor kell a hite miatt támadást elszenvednie, vagy üldöztetést, ilyen vagy olyan formában. És hogyha ebben álhatatosan valaki meg tud maradni, ha mindvégig kitart, ha élete végéig Krisztust vallja, akkor, amikor eljön az ítélet, akkor részese lehet abban a dicsőségben, amivel az Isten körülveszi az övéit. Ez az előtte helyzet, és az utána pedig, hogy amikor az Úr dicsőségében ott vannak az övéi, akkor mi történik? Egy dolgot emel ki itt Pál apostol, hogy csodálják őt. Csodálják őt, amikor eljön az Úr napja. Csodálják, ámulattal tekintenek rá, dicsérik őt, szívüket, lelküket, mindenüket átjárja az, hogy mennyire fantasztikus az Isten. És ez az érzés mindent visz, mindent átjár, és mindent a helyére tesz. Drága testvérek, ma, reménység vasárnapján az Isten igéje erre mutat rá. És az a kérdés, hogy azokkal a kérdésekkel, amiket ez az ige felvethet most számunkra, én három kérdést értettem meg ebből az igéből, azokkal a kérdésekkel mi mit kezdünk. Az első kérdés az az, hogy számolunk-e az ítélettel. Tényleg, tehát konkrétan. ahogy a mindennapi életünket megéljük, ahogy gyakoroljunk a hitünket, ott mi tényleg számolunk-e azzal, hogy lesz ítélet? Számolunk-e azzal, hogy az Úr Jézus el fog jönni? Nem tudjuk, hogy mikor, nem ez a lényeg, de el fog jönni, amikor itt lesz az ideje. Lehet, hogy minket földi életünkben talál, lehet, hogy testi értelemben halott állapotunkban talál, teljesen mindegy, de el fog jönni. Számolunk-e ezzel? És számolunk-e azzal, hogy ez egy olyan krízis helyzet lesz, az ítélet szó görögül a krízis, egy olyan krízis helyzet, ami vagy-vagy helyzetet hoz létre, ami mindent eldönt a jövőre nézve. És testvérek, ez a mai ige abban akar minket megerősíteni. Ha számolunk vele, akkor megerősíteni. Ha eddig nem számoltunk vele, akkor pedig felhívni a figyelmünket arra, hogy igenis számolnunk kell vele. Mert a tétje nagy. És ezt nem szabad félváról venni. Nem szabad azt gondolni, hogy ráérünk még ezzel foglalkozni. Az az ének jutott eszembe, itt a gyülekezet sokat szokta énekelni, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ha számolsz az ítélettel, ha tényleg komolyan tudomásul veszed azt, hogy nem lehet megkerülni, és eddig még nem jutottál el oda, akkor most, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Számolsz-e, drága testvérem, az ítélettel? Ez az első kérdés. Második, engedelmeskedünk-e Jézus Krisztus evangéliumának? Engedelmeskedünk-e Jézus Krisztus evangéliumának? Isten új szövetségi népeként hogyan élünk? Törvény uralma alatt, vagy pedig kegyelemből? Törvény uralma alól, amikor megtértünk, kijöttünk, de nem mentünk vissza a törvény uralma alá sok évnyi hívőség ideje alatt? Mert ha visszamentünk, akkor megint nagy bajban lehetünk. Hiába volt egyszer az életünkben már, talán évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt egy nagy fordulat. Engedelmeskedünk-e Jézus Krisztus evangéliumának, a kegyelem evangéliumának, ahol a Jézusban való hit mindenek felett kell, hogy álljon? Nagyon-nagyon nyomatékosítja ezt ez a mai ige, hogy az ebben való engedelmesség, az ide való odahallgatás a legeslegfontosabb. Egy olyan gyülekezetben, amilyen a tesszalonikai volt, amiről Pál dicsérőleg tud írni, hogy a hitük nőttön nő, és az egymás iránti szeretet hogy gazdagodik bennük, mégis tudtak zavart kelteni olyan tévtanítók, akik elkezdték mérgezni a lelkeket, és kezdték rossz irányba vinni a testvéreknek az életét. Ezért kulcskérdés. És ezt újra és újra meg kell, hogy kérdezze tőlünk az Isten szent lelke. Kulcskérdés az, hogy tisztán látsz-e a legfontosabb dolgokban, hogy az apostoli tanítása az, amire építed az életedet, és hogy ott van-e a szívedben a feltétlen hűség az Úr Jézus és az ő evangéliuma iránt. Testvérem, te hogy vagy ezzel? Engedelmeskedsz-e Jézus Krisztus evangéliumának? Ez volt a második kérdés. Harmadik pedig, amit szívemre helyezett ma az Úr, az pedig az, hogy a szenvedéseket emlegeti itt, ebben az ige szakaszban Pál apostol. A mi szenvedéseink, amik eszünkbe jutnak, amikor ezt halljuk, vagy akár most az ige hirdetés közben, a mi szenvedéseink az Isten országáért történnek? Amiatt vannak? Amiatt érnek minket? Vagy valami más miatt? Azok a nyomorúságok, amiket átélünk, a hitünk miatt érnek, vagy a bűneinknek a következményei. Nagyon nem mindegy, és nagyon nem szabad a kettőt összekeverni. Sokszor emlegetjük a szenvedést. sok nyomorúságban van részünk. De ez a legtöbbször, drága testvérek, nem akarok senkit elkeseríteni, amikor ebbe szoktunk tetszelegni, hogy hát igen, a szenvedés és az Úrtól, meg a nem tudom én, nem a hitünk miatt ért szenvedés, hanem azért, amilyen indulatok vannak bennünk, azért, amilyen döntéseket hoztunk, és nem az Úr szerint döntöttünk, azért, amikor önző érdekek motiváltak bennünket, nagyon sok szenvedésünknek ez a kiinduló pontja. A magunké, meg a másoké, meg ahogy hat ez az egész egymásra. És akkor azt nem mondhatjuk azt, hogy ez az Úr országáért történt. Mert az nem. Vagy amikor képmutató módon viselkedtünk, játszottuk a hívőt, nagyon látványosan. És aztán emiatt ér minket támadás. Na ez még az, ami nagy veszély. Hogy itt aztán végképp azt gondolja az ember, hogy hát a hitem miatt ért a büntetés, hiszen az Úr Jézusért. De tényleg a hitem miatt, vagy a képmutató vallásosságon miatt történt az? Na ez sem mindegy. És ez is azt gondolom, hogy Istentől egy lehetőség a mai ige alapján, hogy megvizsgáljuk, hogy Isten szent lelke tényleg világosságra hozza, hogy amikor én a szenvedéseimmel foglalkozom, akkor ott miért szenvedtem? És lehet minden a javamra. Minden által formálhat az Isten. Csak ne gondoljam azt akkor, ha nem a hitem miatt szenvedtem, hogy én az Isten országáért viselem el mindezt. A tesszalonikai gyülekezetben egyébként tudták, hogy mit jelent a hit miatt szenvedni. Tudták azt, hogy erre múltkor is beszéltünk, meg többször előkerült így bibliaórán is, hogy ugye Pál apostol a második missziói útján járt Tesszalonikába, három szombaton keresztül hirdette az igét, nagyon sok volt a megtérő, a zsidóságból is, meg a pogányságból is, és hatalmas nagy zavart keltettek aztán a féltékenységből a zsidók, és kizavarták Pált tulajdonképpen a városból. És amikor elment a következő városba, Béreába, és ott is hirdette az evangéliumot, és megmozdult nagyon sok ember, megtértek, sokan létrejött ott is a gyülekezet, és ennek eljutott a híre vissza Tesszalonikába, akkor azok az emberek, akik elzavarták onnan Pált, azok elmentek Béreába, hogy onnan is elzavarják. Most képzeljük el, hogy milyen üldöztetésnek volt kitéve Tesszalonikában a hívő gyülekezet. Ha annyira utálták Pál apostolt, meg mindenkit, aki Krisztusé, hogy képesek voltak x kilométert utazni azért, hogy onnan is eltávolítsák őt. Tesszalonikaiak tudták, hogy mit jelent. A hitük miatt szenvedni. Ilyen körülmények között élték meg az életüket. És ilyen körülmények között írja azt róluk Pál apostol, amivel kezdődött a felolvasott ige szakasz, amiért hálát ad Pál apostol, hogy a ti hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik bennetek. Hát nem döbbenetes, drága testvérek? És akkor ezzel szeretném zárni, hogy vajon, ha most nekünk írna, vagy rólunk írna Pál apostol levelet, rólunk kisvárdaiakról, kisvárdai hívőkről, kisvárdai gyülekezetről, akkor ilyen hálaadással tudna írni az apostol? Reménység vasárnapján. Mi a mi helyzetünk ebben a témában? Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi reménységünk, az egyetlen reménységünk, és köszönjük neked azt, hogy hangzik az evangélium, hogy mi is hallhattuk az evangéliumot, és te meghívtál minket a veled járásra, a neked való engedelmességre. Köszönjük neked, Urunk, azokat a hittapasztalatokat, csodákat, amiket a te kegyelmedből eddig átélhettünk, és kérünk téged azért, hogy te segíts meg minket, hogy valóban ebben az életben tudjunk járni, és ezen az úton meg tudjunk maradni. És Urunk, ha látsz a mi életünkben olyat, ami nem tetsző számodra, vagy úgy látod, hogy letértünk erről az útról, vagy még nem találtunk rád, akkor kérünk téged, Urunk, amíg még van lehetőségünk itt ebben a földi életben, segíts meg minket, hogy le tudjunk borulni a te kereszted alatt. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy ebben a nagyon komoly igében benne volt a figyelmeztetés, de érezhettük a te mentő szeretetedet is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindent megteszel a mi üdvösségünkre, és köszönjük neked azt, hogy ma is ebben szóltál hozzánk. Jézus nevében. Amen. Énekeljük most a 44-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órától női kör lesz a kisházban. A bibliai nők sorozatból Fébét fogjuk venni. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Pénteken 17 órától pedig ifi lesz, szintén a kisházban, a 10 parancsolatból a 3. parancsolat következik. Jövő vasárnap 10 órától istentisztelet lesz itt a templomban, gyerekóra pedig a kisházban. Szeretném a testvéreknek a figyelmét felhívni, bár ezt jeleztük is már, hogy hálásak vagyunk a felújításért, hogy haladunk. A tegnapi nap az fantasztikus volt, ahogy az Úr elrendezte és hozta ide a testvéreket, hogy felgyorsuljon a munka, de sok van még hátra. Amíg a térkő lerakása nem ér a végére, addig a kisház felüli kiskaput nem tudjuk használni, mert akkor fogják tudni csak ledöngölni a járdát. Tehát arra kérjük a testvéreket, hogy itt a templom felüli oldalhoz jöjjenek akkor mindig, azt fogjuk majd mindig kinyitni. Most még itt az első részen a szegélyek betonozása az még elég friss, úgyhogy ezért volt az, hogy a nagy kaput nyitottam ki, hogy a biciklivel be lehessen állni oda hátulra, mert itt az első biciklitárolót se lehet használni. Nagy valószínűséggel jövő héten is majd így fogjuk csinálni, tehát hogy amíg itt ez nem zárul le, akkor ez a biztosabb a bicikliseknek, bár jövő héten már nem lesz, illetve majd ki tudja, hogy ott hogy alakul, de hogy az a biztos, hogy akkor szépen ott a biciklit hátra lehet tolni. És azt szeretném kérni, reggel Balázs felhívott, mert ugye fölmerült az tegnap, hogy jövő héten hétközben nem valószínű, hogy át tudnak jönni, mert nagyon sok a munka nyírteleken is. Szombaton munkáscsendes nap lesz nyírteleken, hiszen a adventi csendes napra kell előkészíteni a dolgokat, de Balázs mindenképpen átjönne ide dolgozni, hogyha néhányan tudunk innen Kisvárdáról is beállni a munkába. Azt mondta, hogy asszonyokat is szeretettel látunk, hát tegnap Panna meg Julika elképesztő, hogy mennyit tudott segíteni, mert vannak ugye most már olyan részek is, ahol adogatni kell a térkövet, tehát hogy nem a nagy talicskával kell cipelni a dolgokat, meg nem a betont, az a férfiakra tartozik. Az lenne a kérésünk, hogy aki ebben részt tudna venni jövő héten szombaton, az kedden szerda magasságáig nekem mindenképpen jelezze, mert akkor ezt így tudjuk megszervezni. Másik dolog, a főzéssel kapcsolatban, nagyon hálás vagyok a testvéreknek, mert tényleg itt az ebédeltetéssel kapcsolatban elképesztő, hogy mennyi mindent tettek a testvérek. Adományokat is kaptunk, most a tegnapi napra kezdtem el az adományokat felhasználni erre, tegnap rendeltük az ételt, és jövő héten szombatra is, hogyha sikerül a munkát összehozni, akkor az ételrendelés lesz majd az ebéd, de akkor majd süteménnyel ahhoz hozzá lehet járulni. De erről majd fogunk beszélni hétközben. Csak azért mondom el most, mert beszélgettük itt már a testvérekkel, mert nem mindenki van itt a testvérek közül, és hogyha valaki a felvételt meghallgatja, akkor tudja, hogy most éppen mit tervezünk a jövő hétre. Bulletinben elolvashatjuk a fontosabb alkalmakat, egy dolgot, illetve kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az adventi gyülekezeti csendes napunk Nyírteleken november 30-án lesz. Labossa Péter érdi lelkész lesz az ige hirdető, lesz gyerekeknek is foglalkozás, lesznek szolgálatok, akár mi is készülhetünk, ha valaki indítatást érez rá, úgyhogy így tartsuk számon a november 30-át, és kérem szépen, hogy aki készül jönni, az jelezze, hogy akkor az utazást így tudjuk majd megszervezni. A másik pedig, hogy fontos ima téma a leendő konfirmandusaink. Jövő évben szeretnénk elindítani a konfirmációi felkészítőt, itt Kisvárdán is egy kis csapattal hordozzuk ezeket a fiatalokat imádságban. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük a 295-ös ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád imádságban. Betölti a szívünket az a csodálat és ámulat, amikor a te fenségeddel és szentségeddel találkozunk, és köszönjük neked azokat a különleges pillanatokat, amikor ezt teljes lényünkkel átérezhetjük. Bocsáss meg, hogy sokszor nem rád figyelünk, és nem a te nagyságod a legfontosabb számunkra, hanem a magunk dolgaival vagyunk elfoglalva. Áldunk téged, Urunk, azért is, mert te örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, és bocsáss meg, hogy mi sokszor visszaélünk ezzel a szeretettel. Sokszor válik a te irgalmad és kegyelmed hiába valóvá a mi életünkön, de köszönjük neked azt, hogy te nem mondasz le rólunk, hanem újra és újra keresel bennünket. És áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért is, hogy van reménységünk, hogy az Úr Jézus által élő reménységünk lehet, és hogy ebben a reménységben élhetjük az életünket, és kérünk téged, hogy te legyél az, aki ezt a reménységet életben tartod bennünk, és megerősíted bennünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai vasárnapot, köszönjük az egyházi esztendő utolsó időszakát, amelye megállítanak bennünket, olyan témákat, igéket hozol elénk, amik nagyon kemény igék, de ugyanakkor nagyon fontosak, hiszen a folytatásról szólnak. És köszönjük neked azt, hogy amikor a mindennapi életünknek a helyzeteivel foglalkozunk, akkor te emlékeztetsz minket arra, hogy az örökkévaló életünk az még ennél is fontosabb. De hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy te nem becsülöd le az erre a földi életre való imádságainkat, és hozhatjuk eléd az ima kéréseinket azokért a dolgokért, azokért az emberekért, azokért a helyzetekért, akik itt vannak velünk, amelyek foglalkoztatnak bennünket, amelyekben benne vagyunk. És így jövünk most eléd imádságban, imádkozunk embertársainkért. Hadd hozzuk eléd, Urunk, a betegeket, az erőtleneket, a gyengéket, a műtét előtt állókat, özvegyeket, időseket, azokat, akik kiszolgáltatottak, akár gyermekek, akár felnőttek. Köszönjük neked, Urunk, hogy azt a sok-sok nyomorúságot, ami a földi életben van, imádságban hordozhatjuk, és kérhetjük a te segítségedet, és valóban sokszor tapasztaljuk is azt. Nem automatikusan, és nem oldódik meg minden, de tapasztaljuk azt, hogy te kézben tartasz mindent, és megkönnyörülsz embereken, megkönnyörülsz rajtunk is, és a közülünk valókon is. Urunk, imádkozunk hozzád a családokért. Hálásak vagyunk azokért a babákért, akik mostanában születtek. Kérünk az ő életükért, az ő családtagjaikért, szüleikért, de imádkozunk a többi családért is, a gyermekeket, fiatalokat nevelő családokért, a házaspárokért, hogy te légy jelen ezekben a családokban, Te munkád a szeretetet, a türelmet, a megbocsátást, a békességet ezekben a családokban, és te add, hogy testi-lelki értelemben ott valóban mindenki növekedni és erősödni tudjon. És ahol nagy bajok vannak, ott, Urunk, kérünk, te adj olyan figyelmeztetéseket, olyan kapaszkodókat, ahol segítséget tudnak kérni, vagy bátorságot a szívekbe, hogy segítséget merjenek elfogadni azok, akik ilyen nehéz helyzetekben vannak családi téren. És Urunk, eléd hozzuk imádságban a saját családunkat is, a mi szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, mindazokat, akik fontosak számunkra, akikért aggódunk valamilyen értelemben, kérünk, Urunk, hogy te gondoskodj róluk, és te add meg nekik azt, amire igazán szükségük van. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk imádságban eléd a gyülekezetünkért. Hálásak vagyunk azért, hogy te munkálkodsz az egyházban, a gyülekezetben. Hálásak vagyunk neked azért, hogy tapasztalhatjuk a te szent lelked jelenlétét, vezetését, és könyörgünk hozzád, Urunk, hogy te add, hogy valóban mindig őrá figyeljünk, és ne a magunk feje után menjünk, és ne úgy hozzunk döntéseket. Köszönjük neked, Urunk, és imádkozunk a gyülekezeti tagokért és alkalmakért, és most külön is hadd köszönjük meg neked az ifi hétvégét, ott vannak sokan a mi gyülekezetünkből is ezen a hétvégén. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld ki a szívekben a legfontosabb döntéseket, hogy amikor hazajönnek onnan, akkor valóban új emberként tudjanak visszatérni. És hozzuk eléd imádságban a leendő konfirmandusainkat, azokat is, akikkel majd itt Kisvádán szeretnénk készülni, és azokat is, akikkel majd Nyírteleken szeretnének elindulni ebbe a csodálatos folyamatba, a felkészülésbe. Kérünk, Urunkat, hogy a tanulás, a felkészülés az veled való találkozás és hitbeli fordulatot is jelentsen mindenki számára. És Urunk, annyira hálásak vagyunk ezért a nagy munkáért, amit megadtál nekünk. Köszönjük neked azt a sok-sok áldást, amit átéltünk, azt a sok-sok segítséget, támogatást, amit kaptunk általad. Köszönjük neked azt, hogy a templom külső már megszépülhetett, és hogy szépen folyamatban van már a kisház rendetétele is, és a járdaépítés is. Hálásak vagyunk, Urunk, a nyitott szívekért, a szolgáló kezekért, az odaszánt életekért. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod a folytatásra is, és te add, hogy ez az építkezés, ez a felújítás valóban a lelki ház épülését is szolgálhassa. És Urunk, imádkozunk a nyírteleki és görögszállási testvéreinkért is, különösen is hadd gondoljunk most a biztos kezdett gyerekházra. Kérünk, Urunk, hogy az ott felmerült kérdésekre is te add meg a választ, te rendeld ki azokat a szolgálókat, akiket te szeretnél ott látni a szolgálatokban, hogy valóban hadd legyen áldás az ottani gyerekek és családok számára is mindaz, ami a szolgálatban folyik. És Urunk, eléd hozzuk imádságban a nagy egyházunkat is, különösen is imádkozunk most azokért az alkalmakért, amik még az egyházi választásokhoz tartoznak. Kérünk, Urunk, azért, hogy a tisztségekre valóban te jelöld ki a megfelelő személyeket, és hogy olyan döntéseket hozzanak az illetékesek, amik illeszkednek a te akaratodba, hogy a mi egyházunk épülhessen, erősödhessen, Krisztusivá válhasson egyre inkább, és betölthesse a küldetését ebben a világban. És Urunk, imádkozunk a testvéregyházakért is, az itteniekért, itt a városban, a felekezetekért. Köszönjük a velük való közösséget, köszönjük az ő bizonyságtételeiket, amikkel szolgálnak, és köszönjük azt is, Urunk, hogy vannak távolabb is testvérek, akikkel közösségbe hoztál bennünket. Így vagyunk hálásak most a voldai testvérekért is, akikkel kapcsolat is most erősödik. Köszönjük az ő szeretetüket is, amivel gondolnak ránk, és pont ezen a mai napon mi vagyunk a téma nekik, és kérték a beszámolót is tőlünk, hiszen fontosak számukra is azok a dolgok, amik itt a mi gyülekezetünkben történnek. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod őrájuk is, és köszönjük neked ezt a kapcsolatot is velük, és köszönjük azt, hogy közöttük is te munkálkodsz és vezeted őket, és kérünk, hogy neked legyen gondod rájuk ezután is. És hálásak vagyunk, Urunk, a szervezetekért is, ahol a misszió és az evangelizáció, a hitmélyítés folyik. Kérünk téged, hogy azok az alkalmak, amik csendes hetek, csendes napok, hitmélyítő alkalmak, tanfolyamok vannak ezekben a közösségekben, azok valóban a te akaratodhoz illeszkedjenek, és valóban a te dicsőségedre és az emberek javára lehessenek. És Urunk, imádkozunk hozzád a világért, hozzuk eléd imádságban azt a sok-sok nyomorultat, áldozatot, akár a háborúk, akár a békétlenség, akár az üldöztetés, akár a társadalmi problémáknak az áldozatai. Kérünk, Urunk, hogy Te adj változásokat, és hogyha nekünk van feladatunk és lehetőségünk bármilyen hatást is kifejteni bármilyen területen, akkor kérünk, adj nekünk ebben erőt és bátorságot. És eléd hozzuk, Urunk, ki nem mondott imádságainkat is. Kérünk Téged, hogy fogadd el azt, amikor a Te nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket folytassuk. Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Áldott vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.